amit korábban megírtak, amit tanításokra írták meg, hogy az írásokból türelmet és igazgatást merítsen reménykedjünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, Isten tiszteletünk ezeket, mi 178. dicséretünknek a legelső versét, fennállva énekeljük, mi atyánkat minden, 478-as énekünk első verse így kezdődik, ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben, füledet hozzám hajtsak.
És Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon előttetek, a zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetéből az első 3 verset. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből az első 3 verset olvasom. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelkeitekben megfáradva el ne csüggedjetek. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor az imént énekeltük Rádai Pál énekét, olyan szívbe markoló volt annak minden sora. Szeretnénk szavainkkal is keresni téged, imádságban is elérborulni, nem csak énekszóval, nem csak csendes lélekkel, elmondani neked mindazt, ami bennünk van. És úgy, ahogy az ének megfogalmazta, vágyunk mi is kijönteni a szívünket te előtted. Eléd hozzuk a mi életünket, annak minden gondját, baját, fájdalmát és keserűségét, mélységét és panaszát. Eléd hozzuk hitünk gyengeségét, kételkedéseinket, a bennünk levő kérdéseket, a visszatartott sóhajokat, a visszatartott könnyeket is. Olyan jó mindent eléd hozni és neked oda tenni. Köszönjük, hogyha elbeszéljük dolgainkat, te meghallgatsz, úgy, ahogy mondja a Biblia, és a te szívedben van hely, ami számunkra. Kérünk téged, hogy te szabadíts meg minden tehertől bennünket. Te vonj magadhoz, hogy a veled való találkozásban, a mi szívünk, a mi lelkünk gyógyuljon, felüdüljön, erőt kapjon. Szeretnénk így erőt hozni a gyászoló szívű testvéreinket. Urunk, könyörülj az ő fájdalmukon, az ő gyászukon, könyörülj az ő könnyeiken, szívüknek megtört voltál. Nálad van az a vigasztalás, amivel őket fel tudod emelni a mélyből, amelyel őket át tudod karolni, így kérünk őértük, cselekedd meg ezt velük, hogy a te vigasztalásod átjárhassa őket, és az ő szívük benned megújulhasson. Ugyanígy kérünk téged minden betegért, minden szenvedőért, nyomorultért, Urunk, akik testi vagy lelki fájdalmakban szenvednek minden nap. Könyörülj azokon, akiket próbák gyötörnek. Könyörülj azokon, akiket te vezetsz mélységben, hogy hát tapasztalja meg mindegyikünk hűségedet, szeretetedet, gondoskodó vigaszodat, szabadításodat. Támogass bennünket, győzelmes jobb oldal, Urunk. Köszönjük, hogy ima meghallgató és csodatevő mindenható Isten vagy. És a titkokat nem is tudjuk, a miértekre nem is tudjuk a választ, ha te szeretetedben megpihenhetünk, és oda mehetünk hozzád, a kegyelem forrásából ihatunk. Áld meg Isten tiszteletünket, add, hogy a te igéd eltaláljon bennünket, élő és ható szóként. Add meg azt, Urunk, hogy a te igédről semmi ne vonja el a figyelmünket. Adj halló füleket, igédet befogadó szívet, téged kereső lelkületet. Szólíts meg, érints meg, neveld, tanítsd, vezess tovább életünket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy Jézusban megváltottál, hogy örök reménységet adtál a megváltóban. Erre a hitre vezesd el mindannyiunk lelkét. Ámen. Énekszóval készülődjünk az ige hirdetésnek a hallgatásához, mégpedig a 235-ös dicséretünk első versét énekelve. A 235-ös énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük, így kezdődik a 235-ös énekünk első verse. Hallgass meg minket, Nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben. Thank you. bizonságtételem alapígéje írva található sorozatunk fejezetében, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, és a mai vasárnapon haladunk tovább egyetlen egy igeverssel, a 32-es verset olvasom, ez következik múlt vasárnapiak után, tehát Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, és a 32-es verset olvasom. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, néha előfordul az iskolákban, hogy egy-egy gyermek beteg, és amikor visszatér az otthoni lápadozásból, akkor átéli azt, hogy nem érti azokat a feladatokat, például matek órán, fizika órán, amelyeknek a tanulását az osztálytársai akkor vették, amikor ő beteg volt. Nem látta a példát, hogyan kell megoldani, nem érte át azt a rájövetelt, hogy most tényleg így van, így kell, és így fogom én is csinálni, és mondja is a tanárnak, hogy nem láttam, hogyan kell, nem volt előttem a példa, nem tudom megoldani. A hithőséről való sorozatunkban látni fogjuk, és eddig is már láttuk a korábbi részeknél, hogy a hitnek az útján igenis van tananyag, és a hit dolgaiban is van tanulóidő. Ugyanúgy, ahogy senki nem lesz máról holnapra képzett Schuster, vagy remek köműves, vagy kitűnő sebész, ugyanúgy megvan a hit útján is a tananyag és a tanulóidő. Isten pedig nem hagy bennünket gyakorlati példa nélkül, és ezért adja elénk a Szentírás a hithősöknek hihetetlen sorát. Testvérek, nagyon fontos mondatot mondanék, szükséges nékünk látni az előttünk hitben járókat. Ugyanúgy fogunk járni, mint az a diák, aki nem tudja megoldani a matematika példát, mert nem látta, nem mutatták meg neki, hogyan kell. Ugyanúgy jár a mi életünk is, hogyha nem tekintünk a hitben előttünk járókra. És Isten nagyon gazdag anyagot bocsát a rendelkezésünkre a Szentírásban. És ő kér téged, hogy tekints meg a tananyagot. Olvasd azt, tanulmányozd azt. Mert a te földi életedre nélkülözhetetlenül szükséges. Megismerd az Isten igéjét. Megismerd a hitben előtted járók életét és az ő példájukból. Hogy azokat a nagy nehéz helyzeteket, amelyben te is lehetsz, vagy éppen vagy, ők hogyan élték meg. Ugyanazokat a dolgokat átélték előtted nagyon sokan. Ugyanolyan mélységbe, ugyanolyan betegségbe, ugyanolyan problémába nagyon sokan jártak már előtted. De a hitben járók életére kell rátekinteni. A Zsidókhoz írt levélből egyetlen egy igeverset olvastam, haladunk tovább ugye a sorozatban, és ez az igevers egy szinte csak egy rövid kérdés. Mit mondjak még, mondja a Szentíró? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Testvérek, nagyon sokan jártak már előttetek a hitnek az útján. Rengetegen. Isten erre akar rádöbbenteni téged, hogy nem te vagy az első. Neked nem töretlen szántóföldet kell feltörnöd és termővé tenned. A hitnek az útján előtted rengetegen mentek. Rengetegen ráléptek erre a csodálatos útra, a hitben való járás útjára, és előtted haladtak. Kikövezték az utat. Példát adtak neked. Hihetetlenül sokan. Maga a Szentíró innentől kezdve inkább neveket sorol, egy-egy apró kis mondatot, majd fogunk róluk beszélni így még a következő vasárnapokon, akikről beszél ez a 32-es vers is. Hihetetlen csoda az, hogy az előttünk járó, a mi szemeink előtt milyen tananyagot bocsátottak rendelkezésünkre. Isten tehát példát ad nekem is, meg nektek is. A hitben előttünk járó példáját. Mondhatnád azt, hogy na de voltak azok sokkal különbek nálunk, erősebbek, jobbak, méltóbbak. Hadd mondjam el nektek, hogy az Isten gyermekei között nem csak nálunk jobbak vannak, voltak. Sőt, Isten sokszor kiválasztja a legméltatlanabbat, a leggyengébbet, a legrászorultabbat, a legszomorúbbat, a leginkább megtörtet és csodát tesz vele, felemeli a mélyből, és az ő életének a megmentése árán mutat sokaknak példát. Ott vannak az ősatyák. Volt már róluk szó a sorozatban. Ábrahám, Izsák, Jákob. Mennyi mélységet éltek át, milyen problémát, milyen hihetetlen sokat kellett egy-egy ígéretre várniuk. De a hit útján jártak. Ott vannak a bírák, a királyok, a proféták. Ott vannak a pásztorok is, a hithősök között, és még találunk rabszolgákat is a hithősök között. A Kettő Királyok 5. fejezetében, ahol Naamán gyógyulásáról olvasunk, aki elment Elizeushoz, leprásodott hadvezér, tudjátok, ki tett neki bizonságot? Egy Izraelből rabszolgának elrabolt kicsiny leány. Egy rabszolga leány. És beszél Izrael Istenéről, és elindul a szíriai hadvezér Elizeus prófétához, hogy Izrael Isten a segítségét kérje az ő halálos betegségében. Az új szövetségben ott van Onézimosz, aki egy szökött rabszolga, találkozik Pál apostollal, és hitre jut, hívővé lesz. A hithősök között vannak nagyon alacsony sorsú emberek. Nem csak királyok, rabszolgák is, egyszerű halászok. Isten mindenkit szeret, és mindenkit magához von az ő nagy-nagy szeretetébe. Jegyezzétek meg, testvérek, hogy nagyon sokan jártak már előttünk a hitnek az útján. Ehhez a zsidók 11.32-höz az a három vers, amit választottam, az szintén a zsidókhoz írt levélből, de a 12. fejezetből az első három vers. Hallgassuk meg most, hogy mit mond a hozzá választott szakasz. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelkeitekben megfáradva el ne csüggedjetek. Először is azt mondja a Szentíró, hogy titeket a bizonságtevőknek hatalmas fellege vesz körül. Nem kell mondanod Istennek, hogy Uram, nem tudom, hogyan csináljam. Testvérek, körülvesz benneteket a bizonságtevőknek hatalmas fellege. Csak át kell venni a tananyagot. Kezünkbe kell venni a Szentírást. Meg kell keresned bátran azokat a bibliai személyeket, akik ugyanolyan helyzetben voltak, mint te. És el kell olvasni, hogy hogyan élték meg hitüket a mélyben, a problémában, szűkösségben, fájdalomban, halálos betegségben, gyászban, mert az Isten segített rajtuk. Téged is a bizonságtevőknek fellege vesz körül. És egy kicsit kérdezd meg magadtól, hogy milyen csodálatos beszélgetésem lenne, ha találkoznék a hithősökkel. Mit mondana nekem Ábrahám, Izsák, Jákob? Mit mondana Mózes, Illés? Vagy Dávid, Sámuel proféta? Mit beszélgetnél a korábbi hithősökkel, hitben járó rabszolgákkal, vagy pásztorokkal, halászokkal, vagy mártírokkal? Mi minden tudna mesélni neked hitünknek a reformátora, Calvin, vagy Luther, Zwingli és a többiek, vagy a magyar reformátorok, Szegedi Kis István, Sztárai Mihály és a többiek? Csodálatos beszélgetések lennének. Mind-mind elmondaná, hogy csodálatos volt rálépni a hitnek az útjára. Ábrahám elmondta volna neked, hogy ott hagytam az országomat. Ott hagytam a rokonaimat, mert Isten azt mondta, hogy egy másik földet mutatok neked, oda menj, azt adom neked, és megszaporítalak, neked és utódaidnak adom. És elmondta volna, hogy megérte rálépni a hit útjára. Volt ára, de csodálatos áldása volt. Mit mondott volna neked Mózes, aki már átéli csecsemőkorban a halál torkából való menekülést, aki átéli a csikkebokorból, hogy beszél vele Isten, aki átélte a tíz csapást, a Vöröstenger szárazzá válását, 40 évig a pusztai vándorlásban, a hihetetlen sok naponkénti problémában Isten hűségét és szabadítását. Mind-mind azt mondta volna neked az összes hithős, ne félj csak higgy, bízz az Úrban és ő segít. Vidd oda a gondjaidat, tedd rá a vállára, mondd el neki, mert egyedül ő a szabadító. Aki mélységben volt, aki már beteg volt, elmondaná neked Ezékiás király, akit Isten a halálos betegségből gyógyított meg, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség. Ezt mondja az imádságában. Javamra vált még az is, hogy átmentem a mélységen, mert a hitben előbbrébb vitt, és Isten kihozott a mélyből. Testvérek, a bizonságtevőknek fellege vesz körül bennünket, és az ő bizonságtételüket a Bibliából olvashatjuk. Megismerheted azt. Drága dolog az Istennel járni. Mindegyik elmondaná neked, hogy lépjél rá bátran a hit útjára. Csak ott érdemes élni, járni. Boldog, aki hit, mert beteljesedik, amit az Úr mondott neki. Mária is ezt mondja. Boldog, aki ő hozzá menekül, mondja Dávid a Zsoltárban. Áldott, aki bízik ő benne, egyedül ő benne éri meg hinni és bízni. Az ő segítségét éri meg várni. Testvérek, a hitnek mindig jutalma van, és ez a jutalom mindig csodálatos. Van-e bátorságunk rálépni a hitnek az útjára? Hogy én Jézussal megyek, akkor is, hogyha ennek nagy ára van, mert kigúnyolnak, mert aki nem hitben jár, a hitben lévőt mindig gúnyolja. De nem baj. A legdrágább dolog Jézushoz tartozni és vele járni. Mi a hitnek az ellensége? Egy nagyon fontos kérdés, és tudni kell rá a választ. Mi a hitnek az ellensége? Itt a Zsidókhoz írt levél 12-ben találunk egy különös mondatot. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. A Károli úgy mondja, az előttünk levő küzdőteret. Még kifejező. A hitnek az ellensége, halljuk a Bibliából, a teher és a bűn. Az első, amit mond a Szentíró, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Milyen teher van éppen rajtad? Minek a terhét hordozod most? Bántásnak, megbocsátatatlan dolognak, anyagi szükösségnek, adósságnak, betegségnek, rossz hírnek a terhét, az élet gondjai, a család problémái, mi nyomják a válladat, a szívedet. Azt mondja a Biblia, tegyél le minden terhet Jézus vállára. El minden teherrel, mert a teher a hitnek az ellensége. Az egyik legnagyobb ellensége. Ezért kezdi ezzel Barnabás apostol, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Rakd le, testvér. Rakd le. Mondd el Jézusnak, tudjátok, hogy lehet elmondani, lerakni a terhet imádságban. Imádságban. Többször mondtam nektek, hogy a ortodox zsidó szertartásokor, amikor imádkoztak, mindig a szertartás alatt egy nagy korsó vizet kiöntöttek a templom kövezetére. Ezzel szimbolikusan is kiábrázolták, hogy ami a szívünkben van, azt öntjük ki. Ahogy a korsóból a víz kiment, úgy öntjük ki a szívünkben levő bánatot, panaszt, terhet, fájdalmat, kérést, kétkedést, kérdéseket imádságban elmondva Istennek. Önts ki! Ne legyen tele teherrel a szíved! Ne hurcold, mert agyonnyom! Nem bírod el! Egy vál van, amely elbír minden terhet, amelyre rá lehet pakolni a legnagyobb fájdalmat. Jézus Krisztus vállal. ő a szabadító, ő a győztes. Egyedül az ő vállai tudják átvenni rólad, hogy te ne pusztulj el a teher alatt. A másik, amit mond Barnabás, hogy és a bennünket megkörnyékező bűnt. A bennünket megkörnyékező bűnt. Az a görög ige, amit ugye megkörnyékezőnek fordít a magyar Biblia, ez ógörögül az euperistatos, nagyon jól lefordították, de még gazdagabban lehet körülírni. Ez az ige azt jelenti, amikor a zsákmányra vágyó vad olyan alattomosan, olyan körbe-körbe járva várja a lecsapással váró pillanatot. Azt a pillanatot, amikor megrohalhatja a prédát és elejtheti. Megkörnyékező, így fordítja a magyar Biblia fordítás, de sokkal többet jelent ez a szó. A bűnnek rád van vágyódása, mondja Isten már Kainnak figyelmeztetve a gyilkosság előtt, hogy vigyázz, a bűn az ajta előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta, hát a bűn az ilyen. Körbe-körbe settenkedik, megbújva, alattomosan. Várja a pillanatot, hogy a te életedre lecsapjon. Azt mondja Barnabás, hogy a téged megkörnyékező bűnt is. Már a kísértésnél mondd el Istennek. Vidd oda imában. Mondd el a te kísértésedet neki. Mondd el neki a lelkedben levő vágyakat, vágyálmokat. A be nem teljesült álmaidról is beszélj. Mindenről mondd el neki, mert a bűn megkörnyékez, leselkedik rád. Prédává akar tenni. A bűn is a hitnek az ellensége. Testvérek, ha nem adjuk oda már kísértéseinket Istennek, el fogunk bukni a bűnben, és a bűn eltávolít az Istentől. Vannak a hívő embereknek is bűnei. Ne gondoljátok, hogy csak kint a hitetleneknek, akik nem is hisznek Istenben, csak azoknak vannak. Nem, nem, nem. Nagyon sok bűne van a hívőknek. Van bűne az egyháznak is. Mindannyiunknak. És bizony mi hívő emberek is nagyon sokat tudunk egymásnak ártani, bántani. Mennyi árványkodás, hazugság, rossz szó, szeretetlen kritika, amelyet elmondhatna sok-sok hívő, hogy egy másik hívő testvértől kaptam. A téged megkörnyékező bűnt tedd le Jézus keresztéhez, ott hal meg a bűn. Ott erőtlenedik meg minden kísértés Jézusnál. Mire van szükséged? Mire van szükséged, hogy a hit megerősödjön, hogy a hit útján győztesen tudjál járni? Megint csak nézzük az alapigénket. Zsidók 12, első 3 vers. Odahaza is érdemes többször átolvasni, annyira gazdag. Álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelkeitekben megfáradva el ne csüggedjetek. Az első, hogy álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Álhatatosság. Mondd-e nekünk ez a szó újat. Majd olyan világban élünk, ahol álhatatlansággal találkozunk. Olyan világban élünk, ahol ha kell egy kicsit várni a sorban, akkor az emberek dühösek lesznek, és azt a 2-3 embert, akire kell várni, már nem tudják kivárni. Egy olyan álhatatlan világban vagyunk, ahol sokszor az emberek egymás mellett sem tartanak ki. Egy olyan álhatatlan világban vagyunk, ahol nem tud hű lenni a munkaadó, mert megígéri, hogy nem bocsátlak el, aztán megint elküld. Álhatatlan ez a világ. Mire van szükségünk? Álhatatosságra. De most a hit dolgairól beszélek. Álhatatosság az Úr Jézus követésében. Álhatatosság a Biblia naponkénti olvasásában. Álhatatosság az imádságban. Minden nap imádkoznod kell. Nem csak ha bajban vagy, minden nap önts ki a szívedet Isten előtt, és mondd el mindazt, ami benned van. Álhatatosság az Isten igéjére való figyelésben. álhatatosság. Vajon van-e bennünk álhatatosság? És itt futásról ír az ige, álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. A keresztény élet nem séta, nem ballagás, nem egy kényelmes kis sétagalop, ez futás. A futáskor szinte minden izmunk mozog. Az egész testnek nincsen olyan része, amely pihenne futás közben. Amikor Pál apostol beszél a hitről más leveleiben, szintén használja a futás képeket, meg a sportnak a képeit, és ott is beszél arról, hogy teljes erővel fut ő egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a jutalmáért Krisztus Jézusban. Tehát a hívő élet egy teljes erővedobással élt élet. A teljes erőmet az Isten követésére szánom oda. Így lehet hívő életet élni. Képzeljétek el, hogyha egy boxoló a ringben az egyik kezét leengedve, pihentetve, csak ugye a másikkal akarna boxolni. Hát mindenki csodálkozna, hogy és miért nem teljes erejét bevetve két kézzel boxol? Hogy lehet fél kézzel boxmeccset vívni és egyáltalán nyerni? Nagyon sokan így próbálják a hívő életet. Fél gőzzel, fél szívvel, fél erővel, vagy éppen negyed erővel. Egy picit követem is az Urat, egy picit ott vagyok, egy picit olvasok néha a Bibliát, néha egy picit imádkozom. Azt mondja az ige, hogy állhatatossággal fussd meg az előtted levő küzdőteret. Teljes erővel, mindent odaadva, mert csak így fogsz célba érni. Aki nem fut, csak ballag a hit útján, nem biztos, hogy célba ér. És van itt egy kifejezés, amire mondtam, hogy a Károli küzdőteret mond, az új fordítású Biblia pályának fordítja. Oda kell erre is figyelni. Mit kell megfutni? A küzdőteret, az előttünk levő küzdőteret. Testvérek, szükségünk van bibliai élet szemléletre. Az élet nem játék. Nem játék az élet. Rengeteg ilyen buta szlogen van forgalomban, hogy az élet játék, az élet szórakozás. Nem játék, nem szórakozás. Az élet küzdőtér. Itt vannak ellenségeink. Az ördög, aki el akar buktatni, és Istentől elvonni, és beledönteni a kárhozatba. Ebben a világban van bűn, amely szintén ugyanerre pályázik. Téged Istenről leválasszon, elbuktasson, eltaszítson. Az élet küzdőtér. Nem játék. Így kell élned az életet, hogy ez egy küzdőtér. Mint hogyha soha nem jönnél ki a boxringből. A hívő életben nincsen szabadság. A Prédikátor 8.8-as igéje azt mondja, hogy háború idején nem engednek szabadságra senkit. Ez lelkileg azt jelenti, hogy a hídben vagyunk, hídben járunk, a hívő életből nincsen szabadság. Nincsen ilyen, hogy a munkájunkról szabadságra megyünk, de a Bibliát otthon hagyjuk. És akkor két hétig se gyülekezet, se imádság, se templom, mert szabadságban vagyunk. Se Biblia, ilyen nincsen. A hívő ember, ha munkahelyétől szabadságot kap is, viszi a Bibliáját, szívében az imádságát, és hűségesen jár az Istennel, akkor is, hogy éppen pihen egy üdülőhelyen. A hívő életből nem megyünk nyugdíjba, és abból nem megyünk szabadságra. Minek nézzük az életet? Van-e bibliai életszemléleted? Azt gondolod, hogy ez csak egy jó móka az élet, egy játék, egy nagy szórakozás, egy vándorút, ahol hol lesz, hol az történik veled, vagy van bibliai életszemléleted, hogy az élet az küzdőtér. Küzdőtér. Isten igéje nagyon sok drága tanítást ad előttünk. Végig vettük már egy korábbi sorozatban a gazdag és Lázár tanításakor a határkérdéseket. Bizonyára emlékeztek, a honlapunkon még fönn van ez a sorozat, meg lehet hallgatni a gyülekezet honlapján, mind a 18 igehirdetést a gazdag és Lázárról. Végig vettük a legfontosabb kérdéseket. Határkérdéseknek nevezzük, amelyek az embert leginkább kell, hogy érdekeljék. Mi az élet? Mi az élet értelme? Micsoda a halál? Hogyan kerülhetek örökké Istenhez? Hogy nyerhetek örök életet? Mi az üdvösség? Micsoda a megváltás? Mi a hit útja? Hogyan kell éljek? Sok-sok olyan kérdés, amelyet egyesek nem tesznek föl, pedig ezek a legfontosabb kérdések. Ha a határkérdésekre nem tudjuk a választ, baj lesz az életünkkel. Amikor a bibliai életszemléletről beszélek, akkor benne foglaltatik ez is. Tudod-e a bibliai válaszokat a határkérdésekre? Mi az élet és mi a halál? Mi van a halál után? Ezekre felel Isten a Szentírásban. Hogyan nyerhetek örök életet? Erre is felel Isten végtelen szeretettel. Mi az életünk értelme? Ezt itt kell meglelni, odát már késő lesz. Tudod-e ezekre a bibliai válaszokat? Nagyon fontos. Aztán úgy folytatja alapigénk, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Felnézni Jézusra, ez a következő, amire szükséged van. Mire szoktunk mi nézni? Ha baj van, a problémára. Ha rosszak a körülmények, akkor a körülményekre nézünk, és az lehúz bennünket. Ha fájdalmunk van, akkor a fájdalomra nézünk, és majd beleőrülünk. Mit mond a Biblia? Ne nézz a fájdalomra. Ne nézz a rossz körülményekre. Ne nézz a problémára, te nézzél Jézusra. Fölfele. És meg fog változni benned minden. Megváltozik az életedben minden. Mert akik rátekintenek, felidülnek. És nem pirul az arcuk, így mondja a Zsoltár könyve. Nézzél fel Jézusra. Azt mondja itt a Biblia, hogy Jézus a hit szerzője és beteljesítője. Két különleges kifejezés. A hitnek az útját Jézus rakta le. Ő volt az úttörő, hogy divatos szóval éhek. Ő volt az, aki ezt az utat kikövezte, és azt mondta, hogy itt van egy járható út a mennyben. Amikor megkérdezi Fülöp, hogy mutasd meg nekünk az atyát, az elég nekünk, akkor elmondja Jézus, hogy hát annyi ideje veletek vagyok. Nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus az út. Ő a hitnek a szerzője. Ő váltott meg téged, a te életedet ő ölelte át a kereszted, hogy a bűneid miatt te soha el ne vesz a kárhozatban. Ő rakta le a hit ajándékát az őt keresők szívébe, és ő a hitnek a beteljesítője, bevégzője. Ő hozzá kell menni. És ő hozzá érünk célba, amikor véget ér a földi vándorút. Te nézzél fel Jézusra. Jézus Krisztus földi élete, ártatlan halála, hihetetlen szenvedése, a megoldás a te életedre. A földi életének ez volt az értelme, hogy téged megváltson a kárhozatból, megváltson az ítélettől, megváltson az átoktól. Nézd meg, hogy mit választott Jézus. Erről is beszél a zsidókhoz írt levél. Az előtte levő öröm helyett ő választotta a szenvedést. A tétlenség helyett, mert Istenként végignézhette volna, hogy elrontottuk az édenkertben az életünket, akkor följünk meg a levünkben, nem nézte végig tétlenül Isten. A tétlenség helyett áldozathozatalt választott. A keresztet választotta. A te életed megváltását választotta. Az elutasítás helyett a szeretetet választotta. Belegondoltunk ebbe is, testvérek, hogy Isten elutasíthatna bennünket jogosan. Mi hagytuk előt az édenkertben. Mi vétkezünk ő ellene naponként. Mondhatná, hogy menj innen. Mondhatná nekünk, hogy te nem szeretsz engem, semmi közünk egymáshoz. De nem mondta. A te életed elutasítása helyett Isten a te életed szeretetét választotta. Szeret téged az Isten. És önmaga helyett Jézus téged választott. Ő halt meg, hogy te élj. Önmaga helyett az Isten téged választott Jézusban. Ez az Isten evangéliuma. És testvérek, az Isten evangéliuma, az ő tette, az ő mentő közele, az elveszett embernek, amelyet Isten dobott a világnak, egy mentővet. Mentővet minden elveszett bűnösnek, hogy aki Jézusban hisz, élhessen örökkön örökké a földi vándorút után. Drága dolog, a hit hősök közé úgy számláltatni, hogy Isten bevesz oda, hogyha ő benne hiszel, az ő könyvébe beír téged. Drága dolog követni Jézust, és drága dolog rátekinteni a bizonságtevők fellegére. Előttünk már sokan jártak ezen az úton, és mind azt üzeni neked, áldott, aki hisz. Boldog, aki az Úrban bízik, és a hit útján jár. Ne félj, te se, csak higgy. Kövesd Jézust, ő a te életed, és ő a te életed értelme örökre. Egy történettel fejezem be. A Filói kikötő gátnál ki van téve sok-sok tábla, hogy fürödni tilos. Hihetetlen sok mély tengerbe lehúzó örvény van ott. Úgy jönnek a tengeri áramlatok, hogy pont ott a Filói medencébe van a legtöbb örvény. Ott nem szabad úszni. Kim vannak a tiltó táblák, és ott nincsenek is vízi mentők, mert ott nem szabad úszni. Ott úgysem fog senki értelmes ember úszni, ott nem is kell akkor menteni. Königsbergből két fiatal lány egyszer kiment oda, gyönyörű napsütéses idő volt. Hát ők nagyon jó úszók. Mit nekik a tábla, hogy nem szabad úszni? Mi itt akarunk úszni? Csodálatos az idő, szép a part. Beugrottak a vízbe, gyönyörűen úsztak befele a tengerbe. Aztán először az egyik lányt kapta el egy örvény. Hiába volt nagyon jó úszó. Sikoltott, rettenetes hallani egy fuldokló halálsikaját. A másik lány gyorsan a segítségére ment, és ugyanaz az örvény őt is a mélybe rántotta. Mind a ketten meghaltak. Testvérek, itt a világban Isten is tesz ki intő, figyelmeztető táblákat. Ilyen a 10 parancsolat is. Intő táblák, hogy vigyázz, az életed veszélybe van, ha a bűnt választod. De hadd mondjam el nektek, pont a mai igehirdetéshez kapcsolódva, hiszen ezt olvastuk, hogy bennünket a bizonságtevőknek fellegerez körül. Isten nem csak tiltó táblákat tett ki ebbe a világba. Nem csak olyan parancsok vannak a Bibliában, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld. Isten a Szentírásban hihetetlen tananyagot, példát bocsát eléd, hogy hogyan csináld. Hithősök fellegeiről olvashatunk a Szentírásban, hogy ők Jézust választották. Ők a hit útját választották. És megmenekültek, megszabadultak, vigasztalást nyertek. Csodálatos dolgok történtek velük. Ma hirdeti az Isten igéje nektek. Vannak tiltótáblák is, de csodálatos bizonságtételek vannak, amelyeket Isten adott, hogy élj, hogy higgy, hogy örököld az Isten áldásait, és örököld az üdvösséget. Áldott legyen az Isten, hogy ez a gondolata veled és velem. Hiszed ezt? Amen. Testvérek, a 471-es dicséretünk második versének éneklésével feleljünk az ige hirdetésre. 471-es énekünket keressük ki, annak a második versét énekeljük, figyelve a szövegére is, valóban így van, ahogy ez az ének vers szöveg mondja. Láma sátán, serge talpon, szembe törni kész. Jól vigyázz, mert akit elkap, teste lelke vész. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zenge ajkunk, hozzád estünk győzedelemért. maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy életünk sok-sok gondja, baja, szomorúsága közepette, Te arra irányítod a tekintetünket, hogy nézzünk fel Jézus Krisztusra, és tekintsük meg a hithősöknek fellegét is, a tőlük való bizonságtételeket is a Szentírásban. Mert szükségünk van arra, hogy a hitben előttünk járók életére tekintsünk, meglássuk benne a hit útjának igazságait, áldásait, a hitben rejlő erőt, és Jézus Krisztust, aki a hit szerzője és bevégzője. Áldunk és magasztalunk ezért a csodáért, hogy a hit útját, Úr Jézus Krisztus, lefektetted ebbe a világba. És erre az útra bárki ráléphet, aki téged keres és megszólít. Ráléphetünk mi is, mindannyian. Köszönjük, Urunk, hogy sokak jártak már ezen az úton, és ez sem bánta meg. Ráléptek királyok, magas pozíciójú emberek, gazdagok, ráléptek erre na végtelenül szegények is, nyomorultak is, rabszolgák is, és mind-mind örömmel, a lelkében felüdülve ezen az úton haladt. Vágyunk járni a hit útján, várjuk azt a csodát, hogy hadd éljük át minden nap, hogy csodálatos hitben járni. Urunk, add meg azoknak, akik most lépnek rá az útra, hogy soha ne bánják meg, és átéljék, hogy csak így érdemes élni. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te tanítasz minket, hogy mi a hitnek az ellensége, hogy a teher és a bűn, az, hogy rá tudjunk tenni a Te vállaidra imádságban minden terhet, és neked tudjunk elmondani bennünket minden megkörnyékező bűnt és kísértést. És adj olyan tekintetet a lelkünkből, hogy nézzünk fel Jézusra, aki értünk választotta a halált, a szenvedést, hogy engesztelést végezzen értünk bűnösekért. Ad, hogyha erre tekintünk, a lelkünkben meg ne fáradjunk, el ne csüggedjünk. Adj erőt és hitet, adj áldást nekünk, emelj fel a mélyből, így adj kérünk vigasztalást a gyászoló szívű testvéreinknek, így adj az ő szívükben békességet. Hitükben hadd tudjanak beléd kapaszkodni, beléd vetni minden bizalmat, erőt nyerni, lélekben meggyógyulni. Könyörülj a szenvedőkön, a kórházban levő testvéreken, minden beteg testvérünkön, kicsiken és nagyokon. Áld meg gyülekezetünket, és mindenkit, aki szerte a világon, segítségül hívja nevedet. Köszönjük, hogy Te meghallgattad imádságunkat. Áldott légy Istenünk örökké. Ámen. A csendes percben mindenki szívének imádságát, fohászát magában vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk a 478-as dicséretünk. Énekeljük a 4., 5. és 6. verseit. A 4. verse így kezdődik Rádai Pál énekének. Ó áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád hódítsad. Ó erős Úristen, a világ fényében szemen világosítsad.